Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Most szeretném folytatni azt az üzenetet, amit előző héten elkezdtem. Ahogy látjátok, itt a címéből is kiderül, hogy ez a második része az előző hétnek, a gyülekezeti struktúra második részéről szeretnék beszélni. És ahogy előző héten is említettem, hogy ez a mostani tanítások, üzenetek egy picit mások, mert gyakorlatilag ez, amit most vasárnap beszélünk, amikről beszélünk, ez a felfedezőnek, az új felfedezőnek az anyaga gyakorlatilag. A felfedező az azok számára van, akik újak a gyülekezetbe, akik nemrég tértek meg, vagy most kapcsolódtak be a gyülekezetbe, de mivel, hogy ez egy új felfedező, ezért szerettem volna, hogyha mindenki, régi tagok is, mindenki keresztül megy ezen a kis tanfolyamon. Praktikus okokból vasárnap adom le ezt az anyagot, úgymond, mert akkor hétköznap nem kell most mindenkit összegyűjteni megint, hogy találkozzunk, hanem így sokkal praktikusabb volt. Szóval a gyülekezeti struktúráról beszélünk, és arról beszélünk még mindig, hogy mit jelent, hogy KKE az én otthonom. KKE az én otthonom. Mit jelent a gyülekezeti tagság? És előző héten elkezdtem beszélni a struktúráról, hogy mit jelent a bibliai struktúra, és hogyan kell egy gyülekezetet biblikusan szervezni, struktúrálni. Mit jelent az a szó, hogy struktúra? Azt jelenti ez a szó, hogy struktúra, hogy keret vagy váz. És mivel hogy a gyülekezetről azt mondja a Biblia, hogy olyan, mint egy test, és minden testnek ugye van egy váza, ugye, egy gerince, a gyülekezetnek is van egy gerince, egy struktúrája, amely megtartja a testet. Ha nem lenne gerincoszlop, ugye, akkor szétfolynánk így. Viszont nincs olyan szárazföldi élőlény, amely gerinc nélkül 23 cm-nél nagyobbra tudna nőni. Minden gyülekezet mögött van egy struktúra. Némelyik struktúra akadályozza a növekedésben, némelyik pedig segíti a növekedésben. Meg kell néznünk, hogy a Biblia mit mond a gyülekezeti struktúráról, mert a Biblia beszél a gyülekezeti struktúráról, csak nem ezt a szót használja. A Biblia azt mondja az 1 Korintus 14.33-ban, hogy hiszen Isten nem a rendetlenség, hanem a békesség Istene. Így van ez Isten népének minden helyi gyülekezetében. Tehát a rend, vagy a struktúra, a rendszer az nem egy rossz dolog. Isten ezt így találta ki, és a gyülekezeti struktúrának, a gyülekezet struktúráját a gyülekezetnek a mi voltja határozva meg. Az, hogy a Biblia mit mond a gyülekezetről. Mi a gyülekezet ebből a szempontból, a struktúra szempontjából. Szóval az első ilyen dolog, amiről beszéltünk, hogy a gyülekezet egy közösség. Igaz? A gyülekezet egy közösség. És itt arról beszéltem, hogy a közösség szó mit jelent. Azt jelenti, ki emlékszik, hogy mit jelent a közösség szó? Mihez hasonlítottam? Egy hajóhoz. Emlékeztek? Egy csónakhoz hasonlítottam. Egy hajóhoz, hogy egy hajóban evezünk. Hogy van egy közös cél, és akikkel együtt utazol egy hajóba, egy közös irányba, egy pontba, azokkal egy közösségben vagy. Tehát, ha te felülsz a balatoni kompra, Szántódról át akarsz menni Tihanyra, akkor beülsz abba a hajóba, azokkal az emberekkel egy közösségbe kerülsz, mert egy irányba haladtok. Ezt jelenti a közösség. Úgyhogy erről beszéltünk. A második dolog volt, hogy a gyülekezet olyan, mint egy család. Nem is olyan, mint egy család, hanem a gyülekezet egy család. És ezért úgy kell működnünk, mint egy család. A gyülekezet kapcsolatokon alapszik, és nem szabályokon. Oké? Ugyanúgy, ahogy elmondtuk is, hogy összeházasodtunk Zsanival 9 éve, van egy-két szabály, amit meghoztunk, de igazából a kapcsolatunk nem szabályokon alapszik, hanem egy kapcsolaton. Ismerjük egymást, tudjuk, hogy mire van szükség a másiknak, mi az, ami irritálja, mi az, amiben kedvét leli, mi az, ami jót tesz a kapcsolatunknak, mi az, amit nem. Tehát, hogy kapcsolaton alapszik, és a gyülekezetnek is így kell működni, hiszen ez egy család, nem szabályrendszereken alapszik. Van nagyon kevés, egy-két szabály a mi házasságunkban is, hogy például legyünk őszinték egymással, de egyébként nem sok van. Azért, mert ismerjük egymást. És ugye arról beszéltem, hogy minél jobban ismersz valakit, annál kevésbé van szükség szabályokra. Minél kevésbé ismersz valakit, annál több szabályra van szükség. Szóval ez is egy szívbeli dolog, és a gyülekezetnek úgy kell működnie, mint egy családnak. És a mai nap szeretnék tovább menni, és még két ilyen példát hozni a Bibliába, vagy hogy mit mond a Biblia a gyülekezetről. A harmadik ilyen dolog, amit mond a gyülekezetről a Biblia, hogy a gyülekezet egy test. Amen? A gyülekezet egy test. Tehát egy test vagyunk. Nem egy cég. Oké? Okay? Nem egy jótékony szervezet. Vagy egy jótékonysági szervezet. Nem egy alapítvány. Nem egy cég, nem egy munkahely, ahova bejövünk, nem egy iskola, okay? Hanem egy organizmus, egy élő organizmus. És ezt azért mondom el, mert a gyülekezetben nem pozíciók vannak, mint egy szervezetben, hogy felvesznek egy bizonyos pozícióba, hogy te vagy a nem tudom ki, hanem a gyülekezetben testrészek vannak. És egymáshoz kapcsolódunk, mint testrészek, ezt írja a Biblia. És Isten adott mindannyiunknak szellemi ajándékokat, adott természetes ajándékokat is, amikkel velünk együtt születtek, talentumokat, képességeket, és ez alapján működik a gyülekezet, és nem pozíciók alapján. Oké? Okay? Tehát amiben jó vagy, arra bátorítunk, hogy ott szolgálj. Olyan helyen szolgáljunk és szolgálunk, amiben van ajándékunk. Oké? Okay? Mert Isten nem véletlenül adott egy olyan ajándékot neked, egy olyan tehetséget, egy olyan képességet, hogy ott azon a helyen szolgálj, abban a dologban szolgálj. Tehát, hogyha jó vagy a zenében, akkor szolgálj ott. Ha jó vagy a szervezésben, akkor kapcsolódj be egy olyan szolgálatba, ahol szervezni tudsz. Ha jó vagy a gyerekekkel, akkor szolgálj a gyerekek felé. Ha jó vagy a pénzügyekben, akkor szolgálj a pénzügyekben. Ha jó vagy az adminisztrációban, akkor szolgálj az adminisztrációban. Tehát Isten nem véletlenül adott mindannyiunknak különböző ajándékokat, képességeket, talentumokat, hogy ezeket a megfelelő helyen használjuk. Ha jó vagy a fiatalokkal, akkor szolgálj a fiatalok között. Egy test vagyunk. És később szeretnék majd beszélni erről konkrétabban, hogy hogyan bontsuk ki ezeket az ajándékokat az életünkben. Mert mindenkinek vannak ajándékai, és szeretnénk ebben segíteni, mint gyülekezet. Mert a Biblia rengeteg ilyen szellemi ajándékról beszél. Csak egy-kettőt szoktunk említeni, mert azok a leghíresebbek, de rengeteg olyan ajándékunk van, vagy tehetség lehet bennünk, amiket szeretnénk, hogyha te felfedeznél magadban, hogy mit kaptál Istentől. Tehát amilyen ajándékokat kaptál Istentől, az a te helyed Isten Krisztus testében. Amen? Róma 12:4. Gondoljátok csak meg, az emberi test egységes egész, de sok részből épül fel. Az egyes részeknek mind megvan a sajátos, maguk sajátos feladata. Szóval ez az ige erről beszél. Egy test vagyunk, sok részből épülünk fel, minden résznek megvan a sajátos feladata. Neked is megvan a saját feladatod. Fordulj a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, hogy megvan a te feladatod is. Amen. Amikor kapcsolódsz a gyülekezethez, ezt kell megértenünk, hogy ilyenkor kapcsolódunk egymáshoz. Mindenkihez kapcsolódni fogsz. Belekerülsz ebbe a vérkeringésbe. Tehát egy testrész, ez nem külön működik, hanem együtt működünk egy testként. Tehát amikor kapcsolódsz a gyülekezethez, mint testhez, akkor mindenkihez fogsz kapcsolódni. Tehát hogyha valaki nem akar kapcsolódni másokhoz, az ne kapcsolódjon a gyülekezethez, mert ez lehetetlen. Mindannyiunknak különböző ajándékaink vannak, amiket Istentől kaptunk, és célunk az az, hogy felfedezd, hogy mi a te részed Krisztus testében, és nem csak, hogy Krisztus testében mi a te részed, hanem hogy miben vagy jó az életben. Megtaláld például azt, hogy milyen pályát válasz, hova tanulj tovább, milyen munkát keres magadnak. Az a célunk, hogy felfedezd ezt, mert vannak dolgok, amiben jó vagy, és vannak olyanok, amikben nem annyira. És ez mindenkivel így van. Tehát nekem is vannak olyan dolgok, amiket én nem tudnék elvégezni, mert nem vagyok benne jó. Viszont meg kellett nekem is találnom, hogy mi az én részem, mi az én szerepem Krisztus testében, és úgy unblock az életben is. És az a jó a szolgálatban, amikor bekapcsolódunk a gyülekezeti szolgálatba, hogy ezen keresztül fel tudod fedezni, hogy mi a te ajándékod. Sokszor emberek a szolgálaton keresztül jöttek rá arra, hogy miben jók az életben. Valaki hangosan mondott egy áment. Sokszor szoktam mondani ugye Zoltánnak a példáját, aki nagyon-nagyon régen, még amikor még nem volt a gyülekezetnek honlapja, akkor ugye Denisszel megkért, azt hiszem Denis kért meg, hogy csinálj már egy honlapot a gyülekezetnek, és mondta, hogy hát ő nem tud honlapot csinálni, és akkor, de nem baj, hát majd kitalálom, azt mondja, hogy Zoltán így megtanulta a netről valahogy, hogy hogyan kell honlapokat szerkeszteni, és megcsinálta a gyülekezet első honlapját. Tehát elkezdett szolgálni egy ilyen módon a gyülekezetbe, és nem is tudta, hogy van ehhez ajándéka, de Isten ezen keresztül így kibontott ezt az ajándékot, mert nagyon-nagyon jó honlapokat készít azóta is, és azóta most már nem csak ebből, de nagyon sokáig ebből élt meg. Rengeteg honlapot készített pénzért, tehát a bizniszét erre építette rá. Szóval Isten ki tudja bontani, és meg tudja mutatni azt, hogy miben vagy jó, azon keresztül, hogy elkezdesz szolgálni. Mert itt a gyülekezetben van lehetőséget kipróbálni egy csomó mindent. Úgyhogy igazából semmiben nem kerül ez neked gyakorlatilag. Ki tudod magadat próbálni minden területen, rengeteg területen. Ki tudod magadat próbálni a pedagógiában, ki tudod magadat próbálni technikai dolgokban, szervezésbeli dolgokban, adminisztrációs dolgokban, kommunikációban, vezetésben, rengeteg dologban ki tudod magadat próbálni. És az a célunk nekünk, Zsanival, mint pásztoroknak, hogy felfedezd a benned lévő ajándékot. A célunk az az, hogy egy egyszerű struktúránk legyen a gyülekezetben. Egy egyszerű struktúra. Mit jelent ez? Az, hogy maximalizáljuk a szolgálatoknak a hatékonyságát, és minimalizáljuk ezeknek a fenntartását. Ez azért fontos, mert minél több szolgálati terület van a gyülekezetben, annál több erő és energia megy el azzal, hogy ezeket fenntartsuk. Nagyon sok idő és nagyon sok energia. Hallottam egyszer olvastam egy példát egy cégről, aki gépekhez zsírt gyártott, amivel a gépeket zsírozzák, és ahogy egyre sikeresebbek lettek, egyre több gépre volt szükségük, hogy elállítsák ezt a zsírt, de egy idő után eljutottuk odáig, hogy minden zsírt felhasználtak a saját gépeiknek a zsírozására, fenntartására, így be kellett szüntetni az eladás részleget. Értitek? Szóval, hogy nem szeretnénk azt, hogy itt a gyülekezetben annyira elfoglalva legyünk a szolgálatunkkal, hogy ezek levennék a fókuszt a körülöttünk lévő haldokló világról. Az igazi célról. Értitek? Szóval, hogy ez azt jelenti, hogy nem kell, hogy mindenki vasárnap szolgáljon itt a gyülekezetben. Nem kell, hogy mindenki itt legyen előbb, több órával, vagy utána. Lehet, hogy a te szolgálati területed az az, hogy valakit meghívj a gyülibe. Leülj valakivel egy kávéra a gyülekezet előtt, és utána elhívd. Lehet, hogy neked ez a feladat, ez a te szereped, lehet, hogy ez a te szolgálatod. Nem tudom, de a gyülekezetben szükség van növelőkre, és szükség van építőkre. Mit jelent a különbség? A növelők azok az emberek, akik behozzák az embereket a gyülekezetbe. Akik van egy ajándékuk, hogy kinyúljanak emberekért, és behozzanak embereket. És hogyha érzed magadban ezt a szolgálatot, akkor kérlek, te ne legyél itt vasárnap, és ne építsd az alkalmat. Mert nem erre van szükség. Értitek? Van, aki ebben jó, van, aki a másikban jó. Az építők pedig azok, akik egy programot megszerveznek, vagy létrehoznak valamit így egy gyülekezetben, fenntartanak egy szolgálati területet. Szóval rengeteg olyan terület van a gyüliben, ahol szolgálatba be tudsz kapcsolódni. Az a célunk, hogy mindenki megtalálja a saját helyét, amiben ő jó. És ugye Zsani, mint a teamvezető, őt kértem meg arra, hogy ő legyen az, aki segít bepozícionálni mindenkit a megfelelő helyre, aki szeretne szolgálni, aki szeretne hozzájárulni, és hogy megpróbáljuk kibontani mindenkiben a benne lévő ajándékokat és potenciált. Az Efézus 4.11-12 azt mondja, hogy ez a vezetők feladatáról beszél a gyülekezetben. És ő adott némelyiket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Ez az ige arról beszél, hogy mi a szerepük és feladatuk a vezetőknek. A gyülekezet vezetőinek a feladata elsősorban az, hogy felkészítse a gyülekezeti tagokat a szolgálat végzésére. Oké? Nem a mi feladatunk, és nem az én feladatom az, hogy én végezzem el az összes szolgálatot ebbe a gyülekezetbe. Én is szolgálok, mert ez is egy szolgálat, de nem az én feladatom, és nem a vezetők feladata az, hogy ők végezzék el a szolgálatokat, a szolgálati területeket. Hanem a mi feladatunk az, hogy felkészítsünk benneteket, felkészítsük a gyülekezet tagjait arra, hogy hogyan tudnak elvégezni egy szolgálatot. Isten az életünk végén fel fog tenni két kérdést. Ez az a kérdés, az egyik az, hogy mit kezdtél Jézussal? Mit kezdtél ezzel a ténnyel, hogy Jézus meghalt érted a kereszten? Hogy reagáltál erre? Befogadtad őt a szívedbe, vagy elutasítottad őt? Odaadtad Krisztusnak az életedet, vagy megtartottad magadnak? Ezt a kérdést fel fogja tenni Isten. És a másik kérdés az pedig azt fogja megkérdezni, hogy mit kezdtél azzal, amit ő adott neked? Mit kezdtél az ajándékaiddal? Mit kezdtél a talentumaiddal, amiket tőle kaptál? Ez az a két kérdés, amit Isten fel fog tenni. Mit kezdtél ezekkel a talentumokkal? Mit kezdtél ezekkel az ajándékokkal? Megsokszoroztad, vagy elástad? Ugye van egy történet a Bibliában, amikor egy ember elment külföldre, és rábízta a talentumait, vagy talentumokat három emberre. Az egyikre bízott, azt hiszem, 5-öt, vagy 10-et, a másiknak 5-öt, a harmadiknak meg 1-et. Lehet, hogy most nem pontosan ennyi volt. A lényeg az, hogy az első elment a 10-ből csinált 20-at, a másik elment az 5-ből csinált 10-et, a harmadik elment, és az 1-et elásta, és nem kezdett vele semmit. Isten meg fogja mindannyiunktól kérdezni, hogy azok a talentumok, amiket tőle kaptunk életünk végén, mit kezdtünk vele. És bízom abban, hogy azt tudjuk neki mondani, hogy Uram, adtál nekem 5-öt, vagy 1-et, teljesen mindegy mennyit, de abból csináltam 2-t. Megsokszoroztam. Nem az a lényeg, hogy mennyi van rád bízva, hanem hogy az, amit te kaptál, azzal mit kezdesz. És hogy hogyan használjuk ezeket az ajándékokat, képességeket. Tudjátok, Isten szeretné, hogyha ezeket az ajándékokat arra használnánk, hogy jobbá tegyük a környezetünket, jobbá tegyük ezt a világot, jobbá tegyük ezt a várost, jobbá tegyük ezt a gyülekezetet, jobbá tegyük ezt az országot. Isten erre adta az ajándékait. És ez, amikor használod ezeket a képességeidet, használod ezeket az ajándékaidat mások megsegítésére, hogy segíts másoknak, ezt hívják szolgálatnak. Oké? Még egyszer elmondom, amikor használod az ajándékaidat és talentumaidat, hogy másoknak segíts, ezt hívják szolgálatnak. És a szolgálat, még egyszer elmondom, nem csak arról szól, hogy vasárnap eljövünk, és mondjuk itt felpakolunk, vagy lepakolunk, és ne értsétek félre, ez is szolgálat. Hiszen ez is másokért van. Amikor te felpakolsz, összeraksz valamit, vagy készülsz, vagy gyakorolsz, ez másokért van. Azért van, hogy amikor bejön a gyülekezetet megáld ezzel. Hogy valaki meg tudja tapasztalni ezen keresztül Istent. Vagy bejön egy új ember gyülekezetben, megtapasztalja Istent. De nem kell mindenkinek ezt tennie. Ha azt mondod, hogy Géza, nekem van egy órám egy héten, hogy valamivel szolgáljak a gyülibe. Szólj, kérlek, menj oda Zsanihoz, szólj neki, hogy Zsani, van egy órám a héten, miben tudok segíteni, hogyan tudok szolgálni, mivel tudok hozzájárulni. És keresünk neked olyan szolgálatot, ami hétközben is megoldható, és hétközben. Vagy lehet, hogy nem élsz itt Fehérváron, budapestiek, vannak itt budapestiek is. Lehet, hogy nem vagy Fehérváron. Hál' Istennek van egy csomó online szolgálati lehetőség. Most már ugye rengeteg online munka van, vagy online lehetőség van, hogy bekapcsolódjunk. Szóval a mi feladatunk vezetőknek az az, hogy felkészítsünk a szolgálatra. Szóval a gyülekezet tagjai azok, akik a szolgálatokat végzik. Nem a vezetők. A vezetők, pásztorok feladata, hogy felkészítsék a gyülekezet tagjait a különböző szolgálatok elvégzésére. És a gyülekezetünkben körülbelül összeszámoltam, ilyen 20 szolgálati terület van, ami elég sok egyébként. Szóval rengeteg helyre be tudsz kapcsolódni, és hiszem, hogy a 20 közül biztos, hogy meg fogod találni valamelyik, ami a tied, és ami a te ajándékod. Oké, szóval a gyülekezet egy test, erről beszéltünk, és a testet azért fontos, hogy így megnézzük, hogy hogyan működik egy test a struktúra szempontjából. Isten tanít minket erre. A negyedik gondolat, amit meg akarok veletek osztani, ez pedig az, hogy a gyülekezet egy nyáj. A gyülekezet egy nyáj. Jézus kedvenc leírása, vagy hogy mondjam, jellemzése, hogy a gyülekezetről az a jó nyáj. Jézus nagyon sokszor beszélt a nyájról, mint a gyülekezetről. És ezért is van az, hogy úgy hívják a gyülekezet vezetőjét, hogy pásztor, lelki pásztor. Okay? Ez innen jön. Mit csinál egy pásztor? Mi a feladata egy pásztornak? Pásztor vezet, tehát terelgeti a nyájat, és eteti a nyájat, ugye? Táplálja a nyájat. Ez a két legfontosabb célja, vagy feladata egy pásztornak. Tehát vezet és táplál. János 21.16 azt mondja, azután újra megkérdezte tőle, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter ismét ezt felelte, igen, Uram, tudom, hogy milyen kedves vagy nekem. Jézus azt mondta, viseld gondját a juhaimnak. Viseld gondját a juhaimnak. Látjátok, itt is ezt a szót használja, hogy juhok. Oké? Okay? Tehát a gyülekezetnek ez az egyik ilyen képe a Bibliában. Tudjátok, érdekes, hogy a görögben az a szó, hogy pásztor, annak az a jelentése, hogy gondot visel. Gondot visel, gondviselő. Szóval ezt teszi egy pásztor. Ez a feladata egy pásztornak, hogy gondot viseljen, hogy vezessen, hogy terelgesse a juhokat, megvédje a juhokat, megvédje a farkasoktól a juhokat, ugye? ez egy, aki ismeri, vagy tudja, hogy mi a feladata egy jó pásztornak, ilyenekre figyelnie kell, vagy hogy nehogy valami mérgezőt egyen az a jó, valami egészségtelent egyen az a juhocska, szóval megvédi a juhot, vagy hogy leessen a szakadékba a jó. A pásztornak ez a feladata. Szóval amikor például látom, hogy a gyülekezetben van valami egészségtelen, és azt mondom, hogy nem, ez nem jó, ez egészségtelen, és ezt nem szeretném, hogyha így folytatódna, vagy így menne. Ez nem azért van, mert hogy ilyen, nem tudom, bunkó vagyok, vagy rosszat akarok az embereknek, hanem azért, mert ez az én feladatom, ez az én kötelességem, hogy pásztoroljam a lelketeket, és óvjam, és vigyázzak a lelketekre, és ami egészségtelen, az nem fog használni, az a ti káratokra fog történni. Szóval az én feladatom az, hogy egészségesen tartsalak benneteket, jól tartsalak benneteket, azért ne hízzatok el, dolgozzátok le a dolgokat, de ez a feladat egy pásztornak. Na most egy kicsit szeretnék tovább menni. A gyülekezetünk túl nagy ahhoz, hogy egyedül pásztoroljuk Zsanival ezt a gyülekezetet. A házi csoportvezetők azok, akik segítenek nekünk ebben. Segítenek a pásztorolásban. Minden házi csoport a miénk, Zsanival, ezt így az elején lefektettük, de vannak emberek, akik olyan nagy lelkűek, és van plusz kapacitásuk arra, hogy besegítenek nekünk ezeknek a vezetésében, a pásztorolásban. Ezeket az embereket úgy hívják, hogy a házi csoportvezetők. És a gyülekezetünket a Jetro elv alapján vezetjük, ami Mózes, ahogy a Mózes is vezette az Izrael népét. Tehát jobb az, ha közvetlenül mi nem foglalkozunk mindenkinek a problémájával, és mindenkiről mi gondoskodunk, mert akkor körülbelül egy évben egyszer tudnánk veletek leülni, személyesen beszélgetni Zsanival. Ezt gondolom senkinek nem lenne túl jó. Viszont Isten ugye ad egy példát, hogy hogyan kell egy nagyobb gyülekezetet vezetni. Kineveztünk olyan megbízható embereket, akik körülbelül 8-10 emberért felelnek a gyülekezetben. Ők a házi csoport vezetők. Általában mindegyikőjüknek van egy segítője, és ők azok, akik az emberekért felelnek, gondoskodnak róluk, és próbálják megoldani az embereknek a problémáját. Ha ők nem tudják megoldani a problémát, akkor azt továbbítják nekünk, és mi oldjuk meg a Zsanival. Ezt jelenti a Jetro elv. És ez azért jó, mert mi sem fáradunk ki, és ti pedig egy évben több mint egyszer tudtok találkozni, és pásztorolást kapni, és a ti életetek is növekszik, és mi sem megyünk benne tönkre, úgymond. Ó, micsoda jó zenek is. Wow. Semmi gond, csak ragla léci. Micsoda, egy kis bárzene. Nagyon jó. Egy kis jazz. Aha, az. Oké. Mi segítünk és képezzük a házi csoportvezetőket, hogy minél jobban végezzék a feladatukat. Mi bízunk ezekben a vezetőkben, nagyszerű emberek, és szeretnénk, nagyszerű emberek, akik szeretnek benneteket, oké? Nagyon-nagyon szeretnek titeket, és szeretnék látni azt, hogy a ti életek ti életetek növekszik és kivirágzik. Ezek az emberek szeretik teljes szívükkel Istent, és Istent akarják követni, és hiszem azt, hogy ők tudnak nektek is segíteni a ti életetekben, tudnak jó tanácsokat adni, úgyhogy bátran fussatok hozzájuk, legyetek nyitottak, legyetek őszinték velük. Amen. Legyetek a barátaik, és azért, mert ők is elkötelezettek, hogy folyamatosan növekedjenek. Tehát ezek az emberek mindannyian elköteleződtek abban, hogy növekedjenek Krisztusban. Szóval egyre jobban és jobban csinálják. És hogyha őket tisztelitek, akkor minket tiszteltek itt ebbe a gyülekezetbe. Isten sosem úgy tervezte a gyülekezetet, hogy egyetlen egy ember töltsön be mindenkinek a szükségét. Szóval nincsen egyetlen gyülekezetben semmilyen szupermen pásztorok, akik így állandóan oda repülnek, mint a szupermenek, és akkor ott vannak mindenkinek az életében, és ott tudnak lenni, mert egyszerűen minden pásztor csak egy ember. És higgyétek el, nem vagyunk egyáltalán különlegesebbek senkinél. Ugyanúgy 24 óránk van, ugyanúgy vannak határaink, ugyanúgy vannak korlátaink. Isten nem tervezte úgy a gyülekezetet, hogy egyetlen egy szupermen pásztor pásztorolja, és be tudjon tölteni minden szükséget. Nem csak egy pásztor feladata az, hogy látogassa mondjuk a betegeket a kórházban. Ez mindannyiunk kötelessége, úgymond. Mindannyiunknak a feladata, hogy betöltsük a szükségeket. Mindenki szolgál mindenki felé. Ez az alapelvünk itt a gyüliben. Miért nem egészséges az, hogyha egy ember szolgál mindenki felé? Nem tudom, gondolkoztatok-e már ezen. Miért nem egészséges, hogyha egy ember szolgál mindenki felé? Azért, mert hogyha az egy ember kiesik, akkor szétesik a gyülekezet. Oké. Ha az a pásztor, ne adj Isten, meghal, vagy elköltözik egy másik városba, onnantól kezdve szétesik a gyülekezet. Nem rám vagy Zsanira kell, hogy épüljön ez a gyülekezet. Mi pásztoroljuk, de nem ránk épül. És ezért van az, hogy mi delegálunk szolgálatokat, és bevonunk minél több embert, hogy bekapcsolódjon a szolgálatba. A gyülekezet nem tud úgy növekedni, hogyha csak egy ember épül rá, és minden egy emberen múlik. Vannak mindig olyan emberek, hogy visszanézek az évek során, az utóbbi 10-20 éven, mindig vannak olyan emberek, akik minket akarnak. Engem vagy Zsanit. Ezek a Géza vagy Zsani fanok. De ezek az emberek egy idő után elmennek. Mert csak az kell nekik, amit mi adunk, és az nem kell, amit a gyülekezet tud nekik adni. Ezek az emberek nem tagok igazából. Csak úgy tud növekedni a gyülekezet, ha mindenki szolgál mindenki felé, és nem egy emberre épül rá. Sosem fog növekedni úgy egy gyülekezet, hogyha egy emberre épül rá. Mit jelent ez a szó, hogy lelkipásztor? A lelkipásztor szó azt jelenti, hogy juhpásztor, aki eteti a juhokat, tehát etet, és aki etet, aki táplál, az vezető. Oké? A gyülekezetben is aki etet, aki táplál, az vezető. A másik jelentés ennek a szónak, hogy elöljáró. Elöljáró. És itt a gyülekezetben is több elöljáró van. Nem csak én vagyok az egyedül előjáró, vagy Zsani. Több előjárónk van. És egy előjáró az ember lehet idős vagy fiatal, nem feltétlenül kell, hogy idős legyen. A legfontosabb az, hogy szellemileg érett legyen. Tehát nem fizikai érettségről beszél itt a Biblia. Nem feltétlenül fizikai érettségnek kell megfelelni egy előjárónak, hanem szellemi érettség alapján lesz valaki előjáró. A Biblia azt mondja, ugye a Timóteus könyvében, hogy senki ne vessen meg téged fiatalságod miatt. Ezt Timóteusnak mondja Pál. Ugye Timóteus egy fiatal pásztor volt, egy fiatal vezető volt. És ez az ige is arról szól, hogy Nem kell, hogy feltétlenül idős legyél ahhoz, hogy pásztor legyél, vagy vezető legyél. Hogy szellemileg előjár, hogy szellemileg érett legyél. Timóteus is fiatal volt. És sose felejtem el azt, amikor elkezdtem a pásztorolásomat 12 évvel ezelőtt, vagy nem is több, 14 éve. Nagyon-nagyon furcsa volt, mert nagyon fiatal voltam. És a pásztoromtól azt az igét kaptam, ez pont ezt az Timóteus igét, hogy milyen elvárások vannak felém, mint pásztor felé. És ugye a végén az volt, hogy senki ne vessen meg téged fiatalságod miatt. Én arra bátorítalak benneteket, hogy találjátok meg a ti szerepeteket és helyeteket Krisztus testében. És az a vágyam, hogy ebből a gyülekezetből sok-sok vezető nőjön fel. Olyan emberek, akik, tudjátok, a vezetők olyan emberek, akik már nem csak egy ember felé szolgálnak, sok ember felé elkezdenek szolgálni. Akkor válsz vezetővé, amikor egynél több embert, vagy nem is tudom, tehát hogy már egy csoportot képes vagy vezetni. De ez nem azt jelenti, hogy dirigálsz, hanem hogy tudsz segíteni neki. Tudod vezetni az életét, tudsz szolgálni felé, tudsz törődni vele. Erről szól ez az egész. És én bátorítok mindenkit ebbe a gyülekezetbe, hogy növekedjünk. Tegyük meg a következő lépést. Még egyszer azt a kérdést teszem föl, mint 3 héttel ezelőtt. Mi a következő lépés számodra? Mi a következő lépés abban a szellemi növekedésben, amit Isten eléd helyezett? Mi a következő lépés? Tudod-e a helyedet a világban? Tudod-e, hogy mi a te utad? Ismered-e magadat? Tudod-e, hogy milyen ajándékokkal vagy tele? Tudod-e azt, hogy milyen talentumokat adott neked Isten? Engedd meg, hogy a gyülekezet kibontsa. Engedd meg, hogy mi kibontsuk. Segítsünk ebbe. Ez a mi elhívásunk, ez a mi feladatunk. És mindent tőlünk telhetőt meg fogunk tenni ennek érdekében, hogy kibontsuk a benned lévő potenciált. Imádkozzunk most. Amen. Kérlek, hogy álljatok fel. Drága Jézus, köszönjük neked azt, hogy egy test vagyunk. Egy test vagyunk. És köszönjük neked, hogy ahogy ez a test kapcsolódik egymáshoz, mindannyiunknak megvan a saját része és szerepe ebben a testben. Hálás vagyok, Uram, azért, hogy mindannyiunkba egy különleges és egyedi ajándékot vagy ajándékokat helyeztél el, amivel tudunk egymás felé szolgálni és szolgálni a világ felé, és jobbá tenni a környezetünket, jobbá tenni ezt a várost. Uram, hálás vagyok azért, amit belénk helyeztél. Uram, imádkozom azért, hogy bontsd ki bennünk ezt a potenciált, hogy vigyél minket tovább, Uram, a következő szintre. Imádkozom, Uram, mindenkiért, Uram, hogy megtalálja a helyét a világban. Megtalálja a helyét, Uram, a munkájában. Megtalálja a helyét a karrierjében, vagy a pályaválasztásban, hogy milyen irányba kell, hogy menjen, és megtalálja a helyét Krisztus testében, Uram, a gyülekezetben. Imádkozom, Uram, ezért. Uram, adj nekem bölcsességet, és adj nekünk bölcsességet vezetőknek, hogy ezt hogyan bontsuk ki, és hogy képesek legyünk, Uram, kibontani. Uram, kérlek, hogy adj nekünk ehhez bölcsességet, akik vezetnek, hogy bölcsen tudjunk vezetni. És Uram, imádkozom azért, hogy akik ebbe a gyülekezetbe járnak, megtalálják, Uram, a saját helyüket, és megtalálják, Uram, és kibontsák az ajándékaikat. Felfedezzék, Uram, mindazt, amit te helyeztél beléjük. Uram, imádkozom ezért a gyülekezetért, vigyél minket a következő szintre, és imádkozom, Uram, azért, hogy sose felejtsük el, hogy miért vagyunk, hogy kinyúljunk a világ felé, kinyúljunk az elveszettek felé, és fény és remény legyünk számukra. Uram, sosem szeretnénk túl elfoglaltá válni a szolgálatainkba, hogy elfelejtsük, hogy miért is létezünk. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.